Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délelőtti Isten tiszteleten. Folytatjuk tovább az apostolok cselekedeteinek a tanulmányozását, és ennek a prédikációnak csak úgy, mint magának a történetnek a címe az, hogy csoda az ékes kapunál. Olvassuk is el magát a történetet, az apostolok cselekedeteiben van megírva. A harmadik fejezetnek az első 10 versét szeretném felolvasni nektek. Következőképpen olvassuk itt Isten igéjét, a Károli fordítást használva olvasom. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára 9-re. És hoznak vala egy embert, aki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, két minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomban akarnak bemenni, kére őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit rávetette Jánossal egybe, mondta: nézz, mire áll. Az annak okáért figyelmez vala rájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta: ezüstöm és aranyam nincsen nékem, hanem amim van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. És őt jobb kezénél fogva fölemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. És fölszökvén megálla és járvala, és beméne ővelük a templomba, járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent. És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában. És megtelének csodálkozással, és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele. Eddig az Isten igéje. Ugye beszéltünk már arról, hogy az apostolok cselekedetei azért is különleges, mert az egyház indulását meséli el. Egy pünkösdi csoda után vagyunk, egy olyan közösségnek a hétköznapjaiba kapunk bepillantást, ahol azt látjuk, hogy ez a közösség hirtelen megnövekedett, több mint 3000 ember csatlakozott hozzá, és azt látjuk ebben a történetben, ennek a történetnek a leírásában, hogy milyen hatással van ez a gyülekezet a környezetére. Gyakorlatilag egy csodáról olvasunk, ami minthogyha csak úgy véletlenül történne meg. Hiszen Péter és János apostol nem készül arra, hogy most csodát tegyen, nincsenek is talán olyan eszközeik, hogy a csoda rendelkezésre álljon az életükben. Maga a férfi, aki az ékes kapunál ül, sem a csodára vár, egyszerűen csak alamizsnára. Mégis egy különös és egy csodálatos dolog történik ezen a napon. A nap úgy kezdődik, mint minden egyes hétköznap a hívő emberek életében. Elmennek dolgozni, munkálkodnak, végzi mindenki a maga feladatát, de a jeruzsálemi gyülekezetnek volt egy fontos órája, amikor mindannyian együtt voltak a jeruzsálemi templomban. Ez az imádkozás ideje volt. Nagyon fontosnak tartotta a közösség az imádságot. Tudták azt, hogy imádságban együtt lenni, abban van közösségformáló erő. Imádságban együtt lenni az azt jelenti, hogy ismerem a másik óhaját, sóhaját, ismerem a másik szükségleteit, fontosnak tartom mindazokat a dolgokat, amelyek előttünk állnak. Az imádság az egy kérés. Az imádságban mondjuk el azt, amit szeretnénk kérni a jó Istentől. Az imádság az, ami megnyitja a mi szívünket az Isten előtt, És akkor mi önként is akarjuk, hogy az Isten belenézzen, belepillantson a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. Hogy lássa, hogy mi az, amire vágyunk, hogy mi az, amit szeretnénk. Ilyenkor nem csak Isten látja ezt, hanem mi is látjuk. A közösség is látja. Az apostolok tehát összefortak ebben az akaratban. Együtt voltak. Gyakorolták a hitüket. Közbenjárói imát mondtak el egymásért. Közbenjárói imát mondtak el a gyülekezetért. Közbenjárói imát mondtak el az egész népért. Hiszen olyan időket éltek, amikor a nép sorsa is állandóan kockán forgott. És ők tudták azt, hogy a nép az sajnos még mélyebbre süllyedt annál, mint amiben volt. Mert az egyetlen megváltót, akit Isten elküldött ebbe a világba, feszítették meg néhány hónappal azelőtt. És ebben mind benne voltak. De az apostolok nem mondtak le sem a népről, sem a gyülekezetről, sem az emberekről. Ott voltak mindig folyamatosan, és imádkoztak a közösségért. Közben az emberek élete is ugyanúgy telt, mint mindig minden egyes nap. A zsidó közösségekben a mai napig is nagyon fontos az imádság. Hogyha ott élnénk egy zsinagóga mellett, látnánk, hogy ez a mindennapi imádság, ez rendszeres. Vannak, akik reggel végzik el az ima szokásának megfelelően a litániát, vannak, akik estére gyűlnek oda a gyülekezethez. A jeruzsálemi templom állandóan nyitva állt az imádkozni akaró emberek előtt, és ebben az időben a vallás nagyon erős volt a zsidó közösség számára. Ők eleve úgy is gondolkodtak, hogy ez az egyetlen maradék dolog, ami megtartja még a népünk egységét. Ezért a nép vezetői, a farizeusok, a szadduceusok, mindenféle befolyásos ember és mindenféle gazdag ember is, aki fontosnak tartotta az összetartást a közösségen belül, ezek is mind-mind oda gyűltek a jeruzsálemi templomba az imádság órájára. És éppen ezért ez az óra oda vonzotta a rászoruló embereket. A templom mellett, minden egyes kapunál voltak olyan koldusok, akik rendszeresen számítottak valamilyen alamizsnára. Lehetséges, hogy ezeket a helyeket ki is lehetett bérelni. Mármint lehet, hogy nem fizettek érte, de valamilyen módon, valamilyen kapcsolati rendszer kellett ahhoz, hogy ki hova kerülhessen. Hogy ki hol koldulhasson. Hiszen a koldulásra nem csak egy vagy két ember volt rászorulva abban az időben. A Biblia azt mondja, hogy azért a közösség, a zsidó közösség gondot viselt az övéiről. Ezt az embert, aki nem tudott járni, mert születésétől fogva sánta volt, oda vitték a ékes kapuhoz, arra a helyre, ahol koldulni szokott. Megvolt a mindennapi betevőhöz való lehetősége. Volt helye a kapunál, voltak segítőtársai, akik odavitték őt minden nap, és gondolom minden nap az imádság után, amikor a koldulás befejeződött, amikor már senki nem volt a templomban, aki még adakozhatott volna az ő számára valamit, akkor értementek, és akkor elvitték őt haza. Hát voltak emberei, akik segítették a mindennapi életében ezt a sánta embert. Ott volt, hogy kérjen valamit, ami átsegíti egyik napról a másik napra, de nem oldja meg igazán az ő problémáit. Figyeljük meg azt ebben a történetben, hogy ez a történet túlmutat egy ember sorsán. Nagyon sokszor felfedezhetjük benne az emberek mindennapi gondolkodását. Az emberek is segítséget kérnek ahhoz, hogy egyik napról a másikra éljenek. Hogy egyik problémától a másikig kihúzzák valahogy. Máról holnapra élünk. Nagyon sokszor megtörténik, hogy nem a igazi megoldást keressük, csak azt, hogy valahogy kitartsunk még egy darabig. És hogyha ez sikerül, hogyha sikerül máról holnapra élnünk, hogyha nem történik valami nagy tragédia, vagy valami nagy baj, az már néha elég ahhoz a kis boldogsághoz, ami az ember számára szükséges az élethez. Néha csodálkozunk azon, nem, hogy milyen hirdetések vannak egy televízióban. Milyen dolgokat mutatnak meg, amiről az átlag ember csak álmodozik. Tudjuk azt, amikor bemutatják a legújabb automárkák, legújabb csodáit, hogy körülbelül mi és a körülöttünk levő embereknek a 80-90%-a hozzá nem jut soha. Nem? Itt mégis nézed a tévét, és jön a reklám, és hirdeti a legújabb autócsodát, ami egyszerre elektromos, és egyszerre dízel, és tökéletes takarékos, és most olcsón csak 10-1 néhány millió forintba kerül akciósan. De nem arról szól az életünk, hogy nagyokat álmodunk, és nagyon dolgokat szeretnénk elérni. Csak arról, hogy éljük a hétköznapjainkat. Csak szeretnénk, hogyha egy nappal öregebb lennénk, és hogy ez alatt az egy nap alatt ne történjen semmi gond. Ennek az embernek nem voltak elvárásai, nem voltak nagy igényei. Egyszerűen csak rutinból odaült, ahova mindig szokott. Tudta azt, hogy meg fogja kapni azt a keveset, amire neki szüksége van. Legalább egy vagy két ember, vagy három ember ő rajta is segíteni fog. Beledob valamit a kezébe, néhány garast, amiből meg tudja venni az élelmét, amivel tudja tovább tengetni az életét. Ezt akarta. Mint ahogy ma is nagyon sok ember csak ennyire vágyik. Amikor Péter és János ment az imádság órájára, akkor azt olvassuk, hogy őtőlük is aramizsnát kért. Péter és János nem volt neki más, mint csak egy lehetséges segítő. Lehetséges adakozó. Ugyanolyan, mint a többi ember. Megpróbálom. Vagy ad valamit, vagy nem. Felteszem a kérdést, szoktatok adni a koldusoknak? Megfigyeltétek már azt, hogy a koldusok hajléktalanok, akik az utcán vannak, hogyan viselkednek, vagy hogyan kérnek? Ha vannak szemtelenebbek, azok erőszakosak, de sokszor azt látom, hogy csak ülnek ott a földön, valami rongydalabra, valamivel éppen foglalkoznak, szerencséseknek van talán egy kutyájuk, ami melegíti őket a hidegben, de sokszor csak maguknak ott ülnek, föl se néznek, ki van téve egy műanyag pohár. És amikor mész, akkor ebbe a műanyag pohárba be lehet dobni egy 10-est, egy 20-ast, egy 100-ast. Ki mit gondol? Ülnek ott a forgatagban, Debrecenben is a vasútállomás környékén is láttam ilyen embereket. Hány láb megy el előttük? Nem? Bejön egy vonat, leszállnak róla az emberek, jó sokan, mennek el ki erre-arra, elmegy 100-200 ember előttük, mire valaki esetleg dob valami. Ugyanez van különböző utcákon, bár most Debrecenből már ugye kitiltották a hajléktalanokat a legtöbb helyről, valami büntetés is van, úgy tudom, hogy nem lehet akárhol koldulni, mert nem szabad szegénynek lenni. Igaz? De el tudjuk képzelni ezt a szituációt, nem? Hogy ott ül, én nem tudom, hogy látta-e Péternek vagy Jánosnak az arcát, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem látta. Szerintem csak a lábakat nézte. Ha figyelte a fülével a lábakat, hogy mikor kopognak, nem? Hogy hallod azt, hogy most valaki sétál, és azt is hallod, amikor felét fordul. És hallod, ahogy közeledik, és hallod azt, ahogy távolodik. Gondolom, ilyen automatikusan ment az a dolog, hogy ahogy hallotta, hogy közelednek a léptek, ő rögtön nyújtotta a kezét. Hogy adjatok valamit. Ugyanolyan volt számára Péter és János, mint bárki. lehetőség arra, hogy kapjon pár fillért. Nem gondolt nagy lehetőségekre. Mint ahogy az előbb mondtam is, az emberek többségének nincsen meg hatalmas nagy álmaik. Csak kicsivel beérnénk. Amikor Péter is meglátta őt, Jánossal együtt, akkor azt mondta ennek az embernek, ennek a sánta embernek, hogy figyelmezz mi ránk. Figyelj, figyelj ránk. Láss meg engem. Valami ilyesmit jelent az eredeti kifejezés. Láss meg engem. Figyelj rám. Nagyon fontos dolog, nem? Nagyon fontos dolog az, hogy amikor ilyen viszonyba kerülünk valakivel, hogy segítő és segített, hogy legyen egy kapcsolat, legyen egy közösség, hogy ne csak arról szóljon ez a kapcsolat, hogy mi az, amit adsz, hogy mi az, amit kaphatok tőled. Nem tudom, hogy vettetek-e részt ilyen adományosztásokban. Voltam olyan adományosztásnál, ahol élelmiszert osztottak, ahol majdnem, hogy összeverekedtek az emberek az élelmiszer miatt. Elkezdtek veszekedni, hogy az többet kapott, mint én miért nem kapok annyit? Mi volt ezeknek az embereknek a középpontjában? Mi volt a szemük előtt? Mire figyeltek? Csak az adományra. Csak arra a valamire, amit éppen kaptak. Pedig nagyon sok minden és nagyon sok lehetőség nem azon múlik, hogy mit kaphatok tőled, hanem az, hogy milyen kapcsolatban vagyok veled. Hogy milyen közösségben vagyunk egymással. Nem arról szól a segítő kapcsolat, hogy mit akarok adni, és te mit akarsz, hogy adjak. Hanem arról szól, hogy te ki vagy, és hogy én ki vagyok. Ma az emberek annyira csak a tárgyakra figyelnek, csak arra, ami éppen jut nekik, hogy teljesen érdektelenné váltak az emberi kapcsolatok iránt. Nem számít, hogy kicsoda a másik. Nem számít, hogy kinek adok. Bedobom a 10 forintot, 20 forintot, 100 forintot, és megyek is tovább, mert legalább letudtam a napi jó cselekedetemet. Hallottam ezt is viccesen megjegyezve, és tényleg valahol egy kicsit vicces is, hogy valaki odament, adott egy 500-ast, és azt mondta, hogy na, mára már letudtam a napi jó cselekedetemet. Megveregette a saját vállát, hogy milyen király volt, milyen jó. Most már minden rendben van. Van olyan is, aki azt mondja, hogy ha mindenki csak ennyit tenne, akkor ez a világ nem ott tartana, ahol tart. Pedig ez nem igaz. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen kis adományokkal és talán a pénzzel lehet megoldani mindent. Nem véletlen, hogy Péter ezt mondja ennek az embernek, hogy figyelj rám. A segítő kapcsolat ott kezdődik, hogy figyelünk egymásra. Hogy figyelek a másikra, hogy milyen szükségletei vannak, és ő figyel rám. Hogy én hogyan tudok segíteni neki. Hogyan tudok segíteni felemelkedni. Mert nem az segíti meg a másikat, amit adok neki, hanem sokszor az a példa is, amivel szolgálok. Sokszor azok a tanácsok, amikkel szolgálok. De ha nincsenek emberi kapcsolataink, ha nem vagyunk, nem figyelünk egymásra, akkor ez a segítség nem éri el a célját, mert az a 100 forint, 200 forint, 500 forint az ma elfogy, holnap megint kell. Nem? És akkor minden nap adhatod az 500, meg az 1000 forintot, vagy akármennyit, és az soha nem elég. Azt szokták mondani, hogy a szegénység az egy olyan hatalmas nagy lyukas zsák, amiből bármennyi pénz beletömsz, az mindig kifolyik, és egyszerűen eltűnik a semmibe. És nem változik semmi, az emberek élete csak ugyanolyan marad. Az az érdekes, hogy Péternek nem volt pénze. Nem? Nem volt egy gazdag ember. Emlékeztek arra, hogy hogyan fizette be a templom adót? Emlékeztek? Ez ebbe az évbe történt, amikor Jézust elfogják. Ott vannak Jeruzsálemben, de ez még Jézus kereszthalála előtt volt. Péternek nem volt pénze, és jöttek vámszedők, mármint most a templomi vámszedők, nem a Mátéféle római vámszedők, akik a templomadót szedték. A vallásnak is mindig megvolt az ára. És kérték a pénzt. És Péter ment Jézushoz, és mondta, hogy hú, uram, be kellene fizetni a templomadót. És Jézus megkérdezte tőle, hogy mennyi pénzed van. És Péter valami ilyesmit csinálhatott, hogy hát, nincs a zsebemben semmi. Emlékeztek, hogy Jézus hogy oldotta meg az adó befizetését? Azt mondta, hogy menj el, mert halászember vagy, dobd be a horgot abba a tóba, vagy patakba, és rögtön ráakadt egy hal a horogra, kivonta azt az egyetlen egy darab halat, felvágta azt a halat, és a halnak a gyomrába belül megtalált két pénzt, kettőt. És az elég volt a templomadóra, az egyik pénz Jézusért, a másik pénz pedig Péterért. Ebből a történetből tudjuk, hogy Péternek egy dolog biztos nem volt, nem volt neki pénze. Főleg talán arra nem volt pénze, hogy most annak az szerencsétlen embernek odaadja alamizsnaként. Nem tudom, hogy mennyi pénzetek van, hogy mennyi tudtok rászánni arra, hogy koldusoknak adjatok. De néha el tudom képzelni azt, hogy van olyan helyzet, hogy az embernek annyia sincs, hogy esetleg vegyen egy reggelit valakinek, nem? Péter sem volt gazdag. Ezért Péternek azzal kellett szembesülnie, hogy most ott van valaki, aki kér tőle pénzt, és ő nem tudja megadni azt neki, amit az az ember szeretne. Ez is egy nagyon izgalmas helyzet, egy olyan ismerős helyzet, amit mi jól ismerünk, nem? Az emberek akarnak tőlünk valamit, és mi nem tudjuk azt adni nekik, ami nekik kellene. Nem? Amire nekik úgy gondolják ők, hogy arra nekik valóban szükségük lenne. Az emberek a Biblia időktől kezdve, Jézus korától kezdve az összes megoldást a pénzben látják. Ha gazdag lennék, nem lenne problémám. Ha lenne pénzem, akkor lenne házam, ha lenne házam, akkor jól élnék. A pénz mindenből kisegít. Ha sok pénzem van, akkor boldog leszek, de mivel nincs sok pénzem, meg nem is lesz, azért mindig szomorú maradok. A boldogság soha nem köszön be hozzám. A pénz az megold mindent. Azt gondolják, hogy az olyan, mint a varázspálca. Én azt hiszem, hogy valóban igaz, hogy a pénzre az embernek szüksége van. Pénzből élünk valamennyien. De az ember szükséglete valójában nem a pénz. Péternek és Jánosnak nem volt pénze. De volt valami, ami sokkal fontosabb volt a pénznél. Volt valami, ami az ő életüket már megoldotta. Szegénység és nélkülözés és minden nehézség ellenére. És ez nem volt más, mint a hit. Az Istenbe vetett hitük. Az a hit, hogy az Isten az cselekszik, most is. Az ő életükbe is. Péter és János látták Jézus csodáit. Látták azt, hogy a jézusi hit mire képes. Olyan dolgokat láttak, amiket mi már nagyon-nagyon régóta nem látunk. Nem látunk olyat, hogy valaki ráteszi valakire a kezét, és ez meggyógyul. Nem is merném vállalni ma. Lehet nincs akkora hitem, hogy oda menjek valakihez, és azt mondjam, hogy ráteszem a kezemet, és azt mondom, hogy Uram, gyógyítsd meg ezt az embert. De a keresztények szíve tele van félelemmel. Félünk attól, hogy nem elég a hitünk ehhez. Félünk attól, hogy ilyen dolgokat tegyünk. Volt egy ilyen eset, egy idős testvérnő készült öreg otthonba, Gyulára. És elég beteges volt, és a betegsége hozzájárult ahhoz, hogy én magam is, mivel neki semmilyen hozzátartozója nem volt, lelki pásztorként azt tanácsoltam, hogy az a legjobb, hogyha tényleg elmész az öreg otthonba, mert ott vigyázni fognak rád. Mert az kevés, hogy a testvérek erre járnak, és minden nap rád néznek. A testvérnő hajlamos volt arra, hogy nagyon radikálisan gondolkozzon, ezért nem, hogy vegán volt, hanem kitalált olyan dolgokat, hogy ő heteken keresztül nem evett csak kenyeret, és nem ivott semmi más, csak vizet. Azt mondta, hogy ha az Úr Jézus kibírta, és az Úr Jézust megáldotta a jó Isten, akkor őt is. Csak az volt a baj, hogy a néni már elmúlt 80 esztendős. El tudjátok képzelni, mi lesz egy 80 esztendős asszonnyal, hogyha heteken keresztül, vagy akár egy héten keresztül semmi más nem hajlandó enni, csak maga által sütött kis kenyeret, még nem eszik semmit, csak vizet. Borzasztó dolgok történhetnek. Betegségei voltak ennek a testvérnőnek, és én is azt mondtam neki, hogy el kell menned az öregetomba, ez a legjobb megoldás. Meg is történt egyébként. De mielőtt elment, azt mondta, hogy én nagyon beteg vagyok, Restás testvér, arra kérlek, hogy gyere, imádkozz értem, és tedd rá a kezedet a fejemre. És imádkozz azért, hogy gyógyuljak meg. Elvállaltam. Akartam valamit segíteni rajta. De nem volt hitem. Nem volt bizalmam. Nem gondoltam azt, hogy a Jóisten rajtam keresztül olyan csodát tud tenni, hogy meggyógyítsa ezt a testvérnőt. Ezért, amikor imádkoztam érte, és kértem a Jóistent, hogy gyógyítsa meg, azért azt a biztonsági szelepet, amit mindig beleteszünk az ilyen imádságba, olyan nyugalommal és olyan vágyakozással mondtam ki, hogy de azért a te akaratod legyen meg, és te a miénk. Ez valahol mindig felmentést ad egy kicsit az én hitetlenségem alól is, igaz? Hogyha azt mondom, hogy Uram, a te akaratod legyen meg, ne az enyém, hát én azt kérem, hogy gyógyíts meg, ha lehet, de lehet, hogy nem lehet meggyógyítani, igaz? És ha ez a te akaratod, hát akkor legyen így. Van bennünk egy ilyen félelem ettől. A néni elkerült az öreg otthonba, néhány esztendőre rá meghalt, nem gyógyult meg. Nem könnyű átadni a hitet. Nem könnyű bízni olyan dolgokban, ami természet fölötti, nem? Pedig Isten az. És nekünk mi hívők vagyunk, és őt hirdetjük. Mégis nagyon nagy bajba vagyunk, amikor arra gondolunk, hogy na most imádkozunk valakinek a gyógyulásáért. Hogy most tényleg meg lesz-e, vagy hogy is lesz. De Péternek és Jánosnak ott voltak a tapasztalatok. Ott volt mindaz, amit ők megéltek Jézus mellett, és számukra Jézus csodatettei, ha nem is a mindennapi valósághoz tartozott hozzá, de igen erősen és jelentősen ott volt az életükben. Azt mondta Péter, hogy figyelmezz ránk, nézz mi ránk. És utána azt mondta, hogy hát aranyom és ezüstöm nincs nekem, de amin van, azt adom. A názáreti Jézus nevében mondom, hogy kelj fel és járj. Egy verset kihagytam az 5. versben, van egy fontos dolog. Ez az ember csak azért nézett föl, mert azt remélte, hogy valamit kap. Valamit majd adnak neki. A názáreti Jézus nevében mondom, kelj fel és járj. Az a baj a mi hitünkkel, vagy a hitetlenségünkkel, hogy sokszor mi azt gondoljuk, hogy a hitünk és a reménységünk is rajtunk áll. Hogyha erős és jó hívő vagyok, akkor a hitem valóra válhat. Hogyha nem vagyok jó hívő, akkor nem válik valóra. Mint hogyha a hit az egy olyan dolog lenne, amit az ember meg tud növelni, meg tud szerezni. Mint hogyha ez egy ilyen vizsga dolog lenne az életünkben, nem? Hogy én hiszek, és hogyha hiszek, akkor az Isten kipipálja, hogy jó, rendben van, te hittél, ezért most a vizsgán 5-öst kapsz. Most nem hittél jól, ezért most a vizsgán megbuktál. Igaz? Jó hívő vagy, akkor az életed jól megy, akkor jó fizetést kapsz, akkor jól fogsz élni, akkor minden rendben lesz, akkor nem érnek nagy bajok. Ismerős ez a logika? És hogyha nem vagy elég jó hívő, akkor jönnek a problémák, és akkor lesújt rád az Isten haragja, és akkor jönnek a gondok, és jönnek a rossz dolgok, és akkor megérdemled a sorsod. Kicsit visszamegyünk most a Biblia tanulmányhoz, nem? Jó barátai így gondolkodtak például Jóbról. Hogy minthogyha ez ilyen dolog lenne, hogy minthogyha a hit érdem lenne, hogy én a hittel kiérdemlem azt, hogy a Jóisten segítsen rajtunk, vagy rajtam. Amikor halljuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy ha annyi hitetek volna, mint ez a mustármag, és azt mondanátok a hegynek, hogy menjen a tengerbe megtenni, mi ezt a gondolatot úgy értelmezzük, hogy nincs semmi hitünk. Igaz? Mivel mi azt mondjuk a hegynek, hogy menjen be a tengerbe, bemegy? És mivel nem megy be, azt mondjuk, hogy akkor ezek szerint mi olyan hívők vagyunk, akiknek egy mustármagnyi hite sincs. Egy mustármagnyi hite sincs. Olyan hívők vagyunk hitetlen módon, vagy hitetlen hívők vagyunk, mindegy, hogy mondom, de ez a valóság, ezt gondoljuk és ezt látjuk. És nem látjuk azt, hogy a hit az az Isten ajándéka. A hitet az Isten ajándékba adja nekünk. A hitünk mértéke nem tőlünk függ, hanem Istentől. Ugyanúgy, ahogy az ajándékodat se tudod eldönteni, hogy te most egy ekkora ajándékot akarsz. Ugye? Jön most a karácsony, meg akarjuk ajándékozni egymást. Akit meg akarok ajándékozni, eldöntheti, hogy mekkora ajándékot kap? Én gyerekkoromban mindig el akartam dönteni, hogy mekkora ajándékot kapjak. Mindig olyan dolgokra vágytam, és aztán nem azt kaptam, és akkor mindig csalódtam, és mindig szomorú voltam. Mindig valami nagy autót szerettem volna, vagy valami olyan nagy dolgot, és akkor kaptam ruhát, meg lepedőt, meg ilyen dolgokat. Nem tudod eldönteni, hogyha ajándékot szeretnél, akkor az ajándékozó dönt ebben. A hited mértékét nem tudod eldönteni. A hited nem tőled függ, hanem attól, hogy milyen kapcsolatban vagy az, ajándékozóval. Ezért minél őszintébb, és minél komolyabb, és minél szorosabb a kapcsolatod az ajándékozóval, annál valószínűbb, hogy ő még jobban meg akar ajándékozni téged. Jézus beszél ilyen ajándékokról. Például a szolgáknak az ő uruk ad talentumokat. Van olyan, akinek ad 5-öt, van olyan, akinek ad 3-at, vagy 2-t, van olyan, akinek meg 1-et ad. Kinek adja? Hogyan adja? Miért adja? Kinek a képessége szerint? A úr és a szolga között van egy olyan viszony, hogy az úr ismeri a szolgáját, tudja, hogy mire képes. Tudja, hogyha ezt odaadja neki, azzal ő megbirkózik majd. Azért ad neki annyit. És amikor azt látja, hogy megbirkózott azzal a feladattal, akkor ad neki többet. Ha azt látja, hogy ebben a kapcsolatban ők fejlődnek egymással, akkor ad nekik még többet. A hit ugyanilyen ajándék. A hitet az Isten adja nekünk. Annyit ad, amennyire épp szükségünk van. És utána azt a hitet, amink van, az Isten megpróbálja. Megnézi, hogy Mit érünk el azzal a hittel, amink van? Azért teszi ezt, mert szeretne még gazdagabbá tenni bennünket. Szeretne nekünk még többet adni. És ezért fontos, hogy a hitpróbákban mi az Istenhez menjünk szorosan, közel. A hitpróbában nem az a lényeg, hogy mi mit teszünk, hanem az a lényeg, hogy mennyire kérjük az Istent, hogy ő segítsen bennünket. Péter nem azt adja, amilyen nincs, nem azt adja, amit ez az ember szeretne. Péter azt adja, amit ő maga is kapott az Istentől. Azt adja tovább. Ma a világ is azt gondolja, hogy pénzre lenne a legnagyobb szüksége. Magyarország is azt gondolja, hogy hatalmas bevétel és gazdasági növekedés kellene ahhoz, hogy Magyarország jobban teljesítsen, és hogy jobban éljenek az emberek Magyarországon. A Biblia meg azt mondja, hogy az az igazság, hogy hitre lenne szükség. Az az igazság, hogy az Istennel való kapcsolatra lenne szükség. Az igazi csodaszer az nem valami üvegcse, nem egy bankszámla, hanem a Biblia szerint az igazi csodaszer az maga a hit, amit mi az Istentől kaphatunk. És ezért borzasztó az, hogy a mai ember teljesen el van fordulva a hittől. Péter azt mondja, hogy én azt adom neked, amin van, amit a názáreti Jézustól kaptam. Én csak azt adom tovább. A hit arról szól, hogy azt adjuk tovább, amit mi is Jézus Krisztustól kaptunk. De sokszor még mi is bizonytalanok vagyunk abban, hogy az a hit, amit mi továbbadunk, azzal ére bárki bármit. Hát ha mi kételkedünk azzal kapcsolatosan, hogy a hitünk nem elég másnak, mert még nekünk se az, akkor miért várjuk azt, hogy mások higgyenek? Ha a próbákban és a nehézségekben mi úgy állunk, hogy hát nem is tudom, hogy megéri-e adventistának lenni, vagy nem. Lehet, hogy már jobb lett volna néhány évvel ezelőtt másik útra térni, nem? Akkor mit várunk, nem? Nagyon fontos dolog. Működik-e a hit az életünkben? Megvannak-e a tapasztalataink? El tudjuk-e mondani, hogy jóban és rosszban is megtapasztaltuk az Isten segítségét? És el tudjuk-e mondani tapasztalatból, hogy barátom, nem a pénz oldja meg a dolgodat, mert az én dolgomat se a pénz oldotta meg, hanem az Isten. Így lesz hiteles a mi bizonyságtevésünk. És erre el tudjuk mondani a történeteinket, hogy hogyan oldotta meg az Isten a mi bajainkat és próbáinkat. Vagy hogyan tart meg bennünket az Isten a bajok és a próbák közepette is. A názáreti Jézus nevében mondom, kelj fel és járj. Tudjátok, hogy miért gyógyul meg ez az ember? Mert Péternek, Jánosnak akkora hite volt. Mert az apostolok olyan nagy csodákat tudtak tenni, mi meg nem tudunk. Nem. Hanem azért, mert ő is el tudja fogadni ezt az ajándékot. Péter továbbad valamit, amire ez az egyszerű ember azt mondja, hogy jó, ezt akarom, elfogadom. Nem is olyan régen, hát, de azért már legalább 12-13 évvel ezelőtt láttam az első dokumentumfilmeket arról, meg szembesültem azzal, pedig ez egy létező dolog a világban, hogy vannak emberek, akik megcsonkítják magukat csak azért, hogy koldusok legyenek. Hogy koldushassanak. Amikor a Miskolci Egyetem antropológia szaka kiküldött bennünket egy térségbe, Borsodban, találkoztunk olyan családokkal, akikről az orvos elmondta az interjú közbe, hogy az édesanyja a méhen belül megsértette a növekvő magzatot, megcsonkította a magzatot, olyan dolgot tett, csak azért, hogy nyomorékan betegen születhessen. hogy nagyobb pénzt kapjon majd utána, hogy nagyobb legyen a családi pótlék, meg az állami támogatás. Egy létező szörnyű valóság ma Magyarországon. Miért mondom most ezt nektek? Ez a férfi nem gondolkodott azon, hogy mi lesz, ha feláll. Tudjátok, hogy azon kívül, hogy ha elfogadja Péter ajándékát és feláll, és majd tud járni, mi az, ami bekövetkezik még? Hát például az, hogy többé nem lesz szüksége azokra az emberekre, akik oda vitték őt az ékes kapuhoz. Például az, hogy soha többet nem ülhet oda az ékes kapuhoz, és nem koldulhat. Például az, hogy soha többé senki egy fillért se fog neki adni, hogyha koldul. Mert nincs miért koldulnia. Onnantól kezdve, hogy a saját lábára állt. Ugye milyen érdekes a magyar kifejezés, hogy többet jelent. Mindvégig meg kell állnia a saját lábán. Néha panaszkodunk, hogy 40 évesen, 50 évesen újra kell kezdenünk az életet. Ez az ember elmúlt 40 esztendős. Pontosan azért háborodik majd föl a tömeg Péter és János kihallgatásánál, és a szadduceusok, farizeusok nem tudnak majd velük mit kezdeni, mert rájönnek arra, hogy hát ez az ember már több mint 40 esztendős, és anyja méhétől kezdve születése óta sánta volt, és ilyen nagy csoda történt. Tehát ő 40 év után állt föl a saját lábaira, és kezdett egy teljesen új életet. Kezdte előről. Megtanulhatott ő egy szakmát? Volt valami bármilyen háttér mögötte azon kívül, hogy néhány barátja volt, aki kivitte a kapuig koldulni? Értett ő valamihez? Nem tudjuk pontosan, de valószínűleg egy dologhoz értett főleg. A kolduláshoz. Amikor ő fölállt a lábaira, amikor elfogadta azt, amit Pétertől és Jánostól kapott, amit az Istentől kapott ő rajtuk keresztül, akkor belevágott egy egészen új dologba. Lehet, hogy végig se gondolta azt, nem? De őszintén, testvéreim, ti, akik a hit útján már elindultatok, végig tudtátok gondolni, hogy mi vár benneteket ezen az úton? Számoltatok minden próbával előre, hogy mi lehetséges? Végig gondoltátok, hogy hányszor kell úgy helytállni, ahogy másnak nem? Pusztán azért, mert hívők vagytok? Pusztán azért, mert fölvállaljátok a hiteteket, az Istenbe vetett hiteteket? Az egész próbánk nagyon sokszor erről szól, nem? Ha nem lennék hívő, csomó olyan dolgot csinálhatnék, amit egyébként nem teszek meg. De tudjátok, nem is akarnám megtenni azokat a dolgokat. Nem vagy adventista, nincs problémád a szombattal. Nem vagy adventista, nincs problémád az itallal. Nem vagy adventista, nincs problémád a cigarettával. Nem vagy adventista, nincs problémád a kávéval. Ha nem vagy hívő ember, akkor nem kell járnod templomba. Ha nem vagy hívő ember, akkor nem gúnyolnak a Bibliáért. Ha nem vagy hívő ember, akkor senki se csodálkozik rajtad, hogy te visszaragadtál legalább 2000 évet. És még lehetne sorolni, nem? Vállaljuk ezeket a dolgokat? Fel lehet ezt mérni? Amikor valakin segítesz, és igazi megoldást akarsz neki adni, neki is vállalnia kell a megoldás következményeit. Vállalnia kell azt, hogy megváltozik az élete. Mi nagyon sokszor azért akarunk egyik napról a másikra élni, mert olyannak akarjuk az életünket, mint amilyen. Nem akarunk változtatni rajta. Nem értjük meg azt, hogy az élethez hozzátartozik a változás és a változtatás. Ha ki akarunk lábalni a bajból, akkor nekünk is tennünk kell érte valamit, vállalnunk kell a változás lehetőségét. És vállalnunk kell azt, hogy hajlandóak vagyunk változtatni. Mert minden alkalommal, amikor az ember Jézus Krisztussal találkozik, megváltozik az élete. Hogyha nem akarsz változtatni, akkor ez nagyon nehéz. Jézus útján csak úgy lehet járni, hogyha hajlandó vagy a változtatásra. Ha elfogadod azt, hogy az életed ezután nem lesz olyan, mint addig. Nem a megszokott módon mennek tovább a dolgok. Onnantól kezdve egy új dolog kezdődik. De ez a férfi elfogadta ezt. Megfogta a felé nyújtott kezet. És abban a pillanatban, hogy megragadták egymás kezét, és Péter megfogta és fölsegítette őt a székből. Nézed, ahogy húzlak. Abban a pillanatban ő is állt föl. Lehet, hogy soha nem próbálta még addig. És abban a pillanatban megérezte a változást. Én nem tudom, de hogyha csak egy óra hosszáig ülök egy helyben, nekem már fájnak a lábaim. Megtapasztaltátok már, hogy egy hosszú ideig ültök egy helyben, az milyen borzasztó dolog utána hirtelen megmozdulni. Hogy milyen fájdalommal jár, hogy oj, szívjuk a fogunkat. Képzeljétek el, hogy ez az ember soha nem állt a lábaira. Amikor fölhúzta Péter. Amikor a saját lábaira kezdett állni, el tudjátok képzelni, hogy milyen fájdalom lehetett, vagy milyen furcsa lehetett? De ő nem szomorú volt, vagy nem jajveszékelte miatt, hanem örült ennek a fájdalomnak. Mert olyan tagjai mozdultak meg, amik addig még soha, mert elkezdtek működni a szervei. És ez volt az Isten csodája. Az Isten csodájában az a legnagyobb, hogy a dolgok elkezdenek működni. Hogy egyszer csak azt tapasztalod, hogy nem is hitted volna, de mégis valóság lesz. Megtörténik az, amiről csak álmodtál, amiről, de nem is gondoltál. Hogy az Isten képes megoldani a dolgokat. Nem úgy, ahogy te gondoltad, másképp. De pont az a csodálatos benne, hogy sokszor jobban, mint ahogy azt te hitted volna. És amikor feláll a lábaira, akkor örömmel szögdelve dicsérte az Istent. És az egész nép is dicsérte az Istent. Mert ez még egy fontos tanulság ebben a történetben. Hogy a csodák nem azért jönnek pusztán létre, hogy mi dicsérjük Istent. Hanem azért, hogy mindannyian. Ami velünk történik, nem csupán értünk van, hanem mindannyiunkért. Amikor Jézus Krisztus megszólít bennünket, nem azért teszi, hogy mi egyedül hallgassunk rá, hanem hogy a mi életünk is példává váljon, és az emberek megismerjék rajtunk keresztül, hogy milyen nagy az Isten jó volt a kedvessége és hűsége mi hozzánk. Hát adja az Úr, hogy sok ilyen csodát tudjunk megélni. Olyan dolgokat, amelyek működnek a mi életünkben, és működhetnek mások életében is. Amen.